Tarlós István főpolgármester az Inforádió arénájának vendége. A megállapodásban, amit a miniszterelnökkel kötött, egy városfejlesztési zárójelben metró alap létrehozása is szerepel, amely a jövőbeni forráshiányos helyzetek elkerülésére volna való. Miből képeznék meg azt a pénzt, ami oda kerülne?
Így van, erre nagyon röviden tudok válaszolni. Mikor én igent mondtam a felkérésre, akkor ugye föltette azt a kérdést, hogy miért mondtam igent. Ezzel egy nagyon egyszerű tőmondattal is válaszolhattam volna. Nyilván nem lesz nehéz az áthallás. Nem akarok vendég lenni a saját esküvőmön. Tehát ha egyszer Budapest engem választott meg főpolgármesternek, akkor ebben a városban én produkálni akarok, és én akarom vezetni. Ezt miniszterelnök úr helyesnek tartotta, és a Fidesznek és a kormánynak általában érdeke, itt tulajdonképpen leesett a 20 filléres, hogyha Budapesten a politikai közösség egésze komoly eredményt akar produkálni, ami politikai értelemben is eredményeket hoz, akkor a városnak többet kell kapnia. Tehát az állam kénytelen és fog gondoskodni arról, hogy Budapest többet kapjon az eddigieknél. Nem azt mondom, hogy valakinek a rovására, esetleg valaminek vagy valamiknek a rovására, és ennek a szemléletnek az eredménye kell, hogy legyen, hogy túlnyomó többségében erről a forrásról az államnak kell gondoskodnia, vagy pedig olyan bevételi forrásokat teremteni és engedélyezni a főváros számára, amik ezt lehetővé teszik.
Biztos abban, hogy önnel a politikai közösség is profitál, ön azért egy eléggé sajátos jelensége.
Hát ha Budapesten eredményeket érünk el, akkor feltétlenül. Egyébként azt sem mondanám, hogy eddig nem értünk el eredményeket, mert ha a különböző külföldön készült protokollistákat megnézi, Budapest 2010 óta nagyon sokat ment előre ezeken a protokollistákon, az élhető városok sorában például. Még mindig nem vagyunk az élvonalban, de nagyon sokat léptünk előre, és ez a trend nem változik. Azért ez sokat mond, mert ezek nem a Fidesz székházban, meg nem az én baráti körömbe készülnek ezek a protokollisták, hanem Isten tudja, hol külföldön. Esetleg olyan helyeken, ahol nem feltétlenül szimpatizálnak a jelenlegi berendezkedéssel. A város, a főváros megítélése az egyre jobb. Ugye sokszor hallom ezt a lózunkszerűen ismételt mondatot, ami mindig elhangzik, hogy mennyire rossz a budapesti közlekedés. Hát nézze, sűrűn ismételt ostobaságokkal szemben az emberek legnagyobb része óvatos közönséget tanúsít, de csak azt tudom mondani, hogy nem is említve keleti városokat, menjen el valaki Rómába vagy Párizsba, közlekedjen ott egy hónapig, inkluzíve tömegközlekedéssel is, aztán jöjjön haza, és akkor rá fog jönni, hogy mennyire nem rossz ez a budapesti tömegközlekedés alapjába véve. Tehát röviden fogalmazva, ennek az alapnak a jelentős részét vagy feltételbiztosítás, vagy közvetlen forrásbiztosítás formájában az államnak kell megszülnie és előállítania. Ezt a pontot speciál nem is én szerkesztettem bele. Egyike azon nagyon ritka a kivételeknek, vagy talán egyetlen kivétel, hanem ezt éppen a miniszterelnök úr javaslatára került be a megegyezésbe.
Valamennyi közszolgáltató cég, ami most itt van a fővárosnál marad, képes ezeket a jelenlegi jogszabályi környezetben a főváros legalább nem veszteségesen üzemeltetni?
Hát eddig is képes volt. Például a BKV 2010 óta működési kölcsönt nem vett fel. Itt mondom el akkor, mert talán most már erre többen odafigyelnek, hogy volt bátorságuk, és hogy is mondjam, morális képességük arra, ezt most idézőjelbe teszem, hogy időről időre felhozzák, hogy 6 éve, 7 éve, 8 éve itt vagytok, és mégis az egyébként általunk itt hagyott 3-as metrót még mindig nem újítottátok fel. Hát ennek az az oka, csak ezt mindig elfelejtették elmondani, az ellenzéki sajtó meg bolond lenne interpretálni ezt a tényt, hogy a BKV-t mi 78 milliárd forint konkrét működési adósságállománnyal vettük át. Erre a mínusz 78 milliárdos működési adósságra az egyik szocialista jelölt ingyenes közlekedést. Ez az adósságállomány, ez egész 2015-ig tartott, még akkor is 50 milliárdon felüli működési mínuszba volt a BKV, és Orbán Viktor és kormánya 2015-ben vállalta át ezt a 53 milliárd forintos adósságállományt. Addig mínuszos forrásokra kötelezettség és semmilyen kötelezettségvállalást nem lehetett tenni a hármas metró esetében, mert az fedezet nélküli kötelezettségvállalás lett volna, ami bűncselekmény. Tehát akik annyira reklamálják és kritizálják azt, hogy miért 2015 után kezdődött a hármas metró de facto felújítása, azok intézték el, hogy ez 2015 előtt nem indulhatott el.
A szemétszállítási probléma az külön pontban szerepel a megállapodásban. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve ezen a területen semmilyen gondot nem szabad, hogy tapasztaljunk? Megkapja a cég azt, ami neki jár?
Hát egyrészt ez így talán egy nagyon optimista feltételezés. Én is optimista vagyok, de a sajtóképviselők közül ön az első, aki helyesen értelmezi ezt a pontot. Mindig azt láttam idézni idáig, hogy a megállapodás szerintük azt tartalmazza, hogy továbbra is az FKF fogja végezni ezt a munkát. Ez butaság egyrészt azért, mert ez semmi változást nem jelent, eddig is az FKF végezte, ezt kötelező feladatként előírja az önkormányzati törvény. Nem ez a megállapodás lényege, ez csak egy tény megállapítás. A megállapodás lényege az, ez eléggé közismert ma már, hogy a központi állami cég, az NHKB állandó késedelemben volt a díjak visszautalásával. A főváros esetében például volt olyan időszak, amikor 15 milliárdos adóssága volt az NHKB-nak a FKF-el szemben. A megállapodásban a miniszterelnök úr és a kormány azt vállalta, hogy ezentúl ütemesen havonta a korábbi beszedési hatékonyságnak megfelelő mértékben megkapja a pénzét az FKF. Ez pedig 94 vagy 96 százalékos, tehát a cégnek a működési stabilitását a megállapodásnak ezzel a pontjával biztosítottuk, de és ez a lényeg...
Fura, hogy ezt egy miniszterelnöknek, meg egy főpolgármesternek kell egy megállapodásban szabályozni, hogy a munkái rendesen, ütemesen fizetnek?
Hát nézze, az én dolgom az volt, hogy ezt biztosítsam a városnak és az FKF-nek. Erre törekedtem, ezt sikerült biztosítani, hogy ezt most kiminősíti furcsának, meg egyáltalán minek minősíti, ez egy másik kérdés. Én az országban ezt a fővárosnak megszereztem most, és ez azt jelenti, hogy az FKF-nek likvid problémája és működési problémája jövőben sem lehet.
Vagyis nem lesz szemét az utcán. Ezt így lehet lefordítani, mert el tudják vinni, meg kifizetik.
Hát olyan város nem lát a világon, Szingapurt leszámítva, nincs szemét az utcán. Itt arról van szó, hogy az FKF az alapfeladatát stabilan és biztonságosan képes lesz ellátni, és semmiféle szemételöntés, fertőzés, esztétikai, vagy hát hogy is mondjam, ízlésbeli problémája a budapestieknek, meg funkcionális problémája, vagy várhatóan jövőben nem fog származni.
A TAO szabályváltozással kapcsolatos probléma akkor ebben a szerződésben még nem szerepel, mert az utána.
Ez vitázunk.
Szerepel?
Nem szerepel benne, mert ugye ez akkor éleződött ki ez a probléma, és akkor jött elő egyáltalán az elképzelés, mikor már a megállapodások elfogadásán túl voltunk. Ez egy ilyen sokak számára hirtelen jött probléma. Itt még vitánk van. Én Elsimon Lászlóval folyamatosan egyeztetek ebben a kérdésben. Bekértem a mi színház igazgatóinktól egy koncepciót, hogy ők mit szeretnék, ha képviselnék, ahhoz nyilván hozzáteszem a magamét, meg esetleg elveszem belőle. Kásler miniszter úrral is beszéltünk már erről, akivel egészen kiváló az emberi és munkakapcsolat, ez közismert, mi nem tegnap ismertük meg egymást. Mielőtt még mondjuk a DKB-ből valami pletykát gyártana, nem beteg orvos kapcsolatból származik a barátságunk, mert ebből szokott baj lenni néha egyeseknek a kommunikációjában, ugye vannak amorális emberek, én mindig azt tudom nekik mondani, hogy az ilyennel óvatosnak kell lenni, mert a gondviselés bárkit megtréfálhat. Én óvakodnék attól, hogy ilyen pletykákat legyártsak, de a lényeg az, hogy ebben Elsimon László és köztem van egy konszenzus körüli állapot, ha a miniszterelnök úr és a kormány is elfogadja ezt, akkor a budapesti színházaknak elvileg jutható TAO pénzeket Budapest fogja a jövőben is szétosztani. Kétségtelenül van alapja annak, hogy a kormány a struktúraváltozásban gondolkodott az elosztás tekintetében, mert voltak elég jelentős csalások, amiből én azért nem vonnám le azt a következtetést, hogy minden színigazgató csal, nem beszélve arról, hogy én persze egy ilyen retrográd idézőjelben értékrendet vallok a magam részéről, hogy a színigazgatók feladata elsősorban az kellene, hogy legyen jó színházat csináljanak, nem pedig, hogy a működőképesség egy állandó Damoklész kardjaként levegjen a fejük felett. De hát nem megenged ez a koncepció, ami napvilágot látott, ezt én elsősorban nem is annyira a centralizáció miatt nem tudom elfogadni, vagy nem vagyok meggyőzhető ennek a jogosságáról, mert a színházaknak ugye pénzügyi szempontból az évadot meg kell tervezniük. Ez a fajta elosztás egy olyan bizonytalanságot hordoz magában, hogy a színházak nem tudnak pénzügyileg tervezni. Ezért próbálok ragaszkodni ahhoz, és bár a megállapodásban valóban nem szerepel, ezt én nem adom fel egyelőre, eszem ágába sincs, és be kell vallani, hogy ez egy vita a saját közösségem, vagy hát a közösség között, amely én is sorolható vagyok, és köztem, hogy a budapesti TAO pénzeket azt mi osszuk el továbbra is, hát majd a humán helyettesemnek lesz a fő feladata, a színigazgatókkal konzultálva, és ne csurranjon, csöppenjen itt valakinek a Isten tudja, milyen motiváció szerint kiszámíthatatlanul pénz. Nem biztos, hogy a budapesti színházak, pláne mindegyike rászolgálna erre.
De csak a főváros által fönntartott színházakra vonatkozna ez az elosztási gondoskodás? Vagy
mindig
az
ilyeneket alternat... kérdez tőlem. Hát én, az én kompetenciám Budapestre az terjed ki.
Rengeteg úgynevezett alternatív
színház van. Az én dolgom, hogy Budapestnek megpróbáljam elérni, amit lehet. Hát ezzel a megállapodással, ha úgy tetszik, nem is én egy liberális, szabad gondolkodó fogalmazott úgy a legnagyobb meglepetésemre, hogy azért sok mindent megtartottam itt a demokráciából most a városnak, az a érzésem. Ennek tényleg van valamennyi valóság alapja, ráadásul miniszterelnök úr egyetértésével.
De az alternatív színházakra is kiterjedne az az elv, hogy a főváros valamilyen módon lássa, vagy csak a főváros által fenntartott színházakra? Mert csomó.
Ne haragudjék, magánügyeket én nem intézek.
Csak a fővárosi színházakra.
Természetesen, hanem az én feladatom. Nekünk működtetni kell ideértve az árt, akár az, hát most színházakról beszélünk, adjuk a mozikat, de én még a budapesti működtetésű ártmozikat sem tartom figyelemben kívül hagyandó tényezőnek a finanszírozás szempontjából, de most a színházakról beszélünk. Igen, a Budapest által működtetett vagy fenntartott színházakról van itt szó, de vegyük ehhez hozzá, hogy a Nemzeti Színházat leszámítva a rangos budapesti színházak igen jelentős hányada, merem kockáztatni, többsége a főváros fenntartásában működik.
Ez a rendszert továbbra is fenntartandónak tartja, mert mindig van vita azon, hogy miért kell fővárosban állami fenntartású is, meg fővárosi fenntartású színház is.
Hát ez a világon mindenütt így van egyébként, egy közel 2 milliós városban van egy ilyen típusú megosztottság, ahogy a kórházak esetében is egyébként volt régen is, hogy voltak állami kórházak, bár a liberálisok jelöltje ezt tőlem tudta meg, hogy a kórházak már nem a fővároshoz tartoznak, de...
Nem is jönnek vissza soha.
Tessék?
Nem is jönnek vissza soha.
Hát nézd, ez egy országos jelenség, szóval és az ellenzéknek bizonyos fogú tanástalanságát mutatja, hogy időről időre igyekeznek úgy interpretálni ezt a problémát, ha probléma, mondjuk úgy, hogy ezt a döntést, mint ez egy Budapest specifikus döntés lett volna, hogy a kórházakat elviszik. Nem, ez az egész országban így van, és így volt egyetlen intézkedéssel, egy országos törvény alapján hozott döntés volt. Ugyanúgy igaz Szegedre és Salgótarjára, most mondtam két szocialista várost, mint az ország összes többi megyei jogú városára, így Budapestre is. Ez nem egy Budapest-specifikus döntés. Egyébként alapvetően a kórházak egységes felügyelet vonásának volt értelme, vagy lehetett volna értelme. Most az megítélés kérdése, hogy ki szerint hogy sikerült. Ez van, aki így van, aki úgy ítéli meg, mert 2012-ig azért elég kaotikus állapotok uralkodtak. Ugye voltak olyan kórházak, amik eleve államhoz tartoztak, mint például a Városmajor utcai érsebészet, az Amerikai úti idegsebészet, a Honvéd kórház, a Kútvölgyi, vagy éppességgel az onkológiai intézetek, mindig is állami kórházak voltak. Voltak a klinikák, amelyek az orvosegyetem működtetésében, fenntartásában dolgoztak, és voltak az önkormányzati kórházak. A világon senki nem hangolta össze se a műtő kihasználásokat, sem az ágykapacitásokat, sem a beszerzéseket, úgy az eszköz, mint gyógyszerbeszerzéseket. Azért ez nem a leghatékonyabban működő rendszer volt. Tehát elvileg abban volt fantázia, hogy ezeket központosítsák, hogy ennek ma idáig mi az eredménye. Hát erről megoszlanak a vélemények. Én nem kívánok ebben most konkrétan állást foglalni. Ki hogy ítéli meg?
Ezt mondja, hogy benne is van a megállapodásban, hogy a fővárosi intézmények azok maradnak, de ennek valamilyen racionalizálási folyamatát is beleírták a szervezésbe. Átgondolják? Karcsúsítanak? Ez mindig azt a rémét veti föl, hogy majd összevonások lesznek.
Hát nézze, ebből mindig arra akarnak kiukadni. Ön ezt óvatosabban fogalmazta meg, mint ilyen más orgánumoknak a kísérletezője, akiket azért nem csak a tárgyilagosság jellemez, amit itt önök meghirdettek.
Ez egy kérdés.
Nagyon örülök egyébként, hanem vannak ilyen érzelem motivált orgánumok is. Tehát az alapkérdést akkor még egyszer hogy tette fel, hogy
megmaradnak az intézmények, de a szerkezetüket át fogják gondolni.
A racionalizálás, ugye itt mindig a létszám csökkentésre, munkahelyek megszüntetésére igyekszenek fókuszálni.
Áramvonalasítás, karcsúsítás.
De hát ez nem egészen helyes megközelítés, mert ugye a főváros cégeinek is van számos leány cége, gazdaságtanul működnek, és indokatlanul tartanak fel nagy apparátusokat. Vagy itt van a BKK, amelyik ugye nem abban a formában működik, én már 2012 óta kifogásolom ezt, amilyen formában mi elképzeltük, túlzott jogosítványokat kapott, amikkel én ezek 2012 óta soha nem értettem egyet, és óriásira duzzadt. Itt van a közbeszerzési KFT, amit egyszerűen nem tudok elviselni. Tehát ezeket a cégeket tényleg nem csak a itt nem elsősorban a munkahelyek számának mondjuk a csökkentése az, ami bennünket motivál, hanem az, hogy ezek a cégek észszerűbben és takarékosabban működjenek, és itt ne csak a béreket értse ezen, sőt főként ne a béreket, hanem a rendszer elvűség szabályainak a jelenlegi működésük hát jó néhánynak nem felel meg. Ez már régóta téma egyébként a berkeken belül.
Mi nem szüntette meg korábban ezeket? Nem volt lehetőség?
Hát nézze, ilyeneket mindig lehet mondani, hogy miért nem szüntettük meg korábban. Ha úgy veszük, igen, némelyiknek a megszüntetésére nem volt lehetőség. Például sokáig a BKK megszüntetésének nagyon komoly politikai kockázata volt, mert olyan belső feszültségeket is előidézett volna, amik már a működést veszélyeztetik. Hát ha visszaemlékszik 2012-re, én már akkor hozzá akartam ahhoz a rendszerhez nyúlni. Kifejezetten politikai, személyi okokból nem sikerülhetett, mert több áldozattal járt volna, mint amennyi eredményt hozott volna.
De most kiterítette a kártyát, azt mondta, hogy meg fogja szüntetni, ha megnyeri a következő ciklust.
Hát lényegében igen, az nem teljesen kizárt még, hogy egy nagyságrenddel kisebb és bár azt tudom, hogy ön tudja, mi ez a nagyságrend, ez a közgyűlésekben néha egy-két képviselők problémát okoz.
A tízszeres szorzót szoktuk nagyságrend mondani.
Igen, tehát nem úgy van ez, mint ahogy szocialista képviselő barátom szokta mondani, hogyha 20 helyett 30, akkor az egy nagyságrendi különbség. Több esetben kísérletet tettem, hogy rávilágítsak, hogy mi az a nagyságrendi különbség. Hát nem mindenkinek sikerült ezt elérni, de itt most tényleg arról van szó, hogy a BKK-nál nagyságrendi változtatás kell az apparátus méretében. Tehát vagy egy nagyságrenddel kisebb megrendelő és kontrollszervezetet hozunk létre, vagy pedig hát mivel megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy elmondhassam, hogy van egy-két dolog, ami talán 90 előtt ment jobban, tekintettel arra, hogy a 90 előtti MSZMP és én csak egyetlen dologban voltunk közös nevezőn, de nagyon, hogy kölcsönösen nem tartottunk igényt egymásra, de azért amikor volt egy közlekedési főigazgatóság, én nekem az a tapasztalatom, mert én már viszonylag nagy fiú voltam 90 előtt is, és ledolgoztam a szakmámba 17 vagy 18 évet, ez a rendszer jobban működött. Hát lehet itt legendákat gyártani, hogy mik voltak a BKK saját eredményei, lehet ezeket okkal, vagy kevésbé okkal oponálni, vagy bírálni, nem ez a dolog lényege. Az a dolog lényege, hogy ez így nem rendszerelvű, hogy működnek.
Tehát a fővárosi önkormányzatban volna egy közlekedési főosztály.
Az van egy városüzemeltetési főosztály most már, és ahhoz egy önálló osztályként azt az 50-60 embert, akire tényleg feltétlenül szükség van azokhoz az alapfeladatokhoz, amikre mi elképzeltük a BKK-t, elvileg nyugodtan oda lehet csatolni. Ez még döntés kérdése, a két alternatíva közül melyik fog nyerni, ha egyáltalán sor kerül arra, hogy mi folytassuk ezt a munkát.
Személyi következményeket jelentett be, vagyis azok kezdeményezését az E-jegyrendszer állapota miatt. Ezek előre fogják mozdítani a folyamatot, vagy nem?
Hát kezdhetjük a végén, biztos előre fogják mozdítani, mert éppen belügyminiszter úrral tárgyaltam pénteken, és ő is felhatalmazott arra, hogy ezt kommunikáljam, hogy a főváros végül is úgy döntöttünk, hogy nagy valószínűséggel csak csatlakozni fog ehhez a nemzeti, mi is az, a rövidítését tudom még mindig csak ez a NEIP, ez a nemzeti elektronikus jegyrendszer platformhoz, ami a közös jegyrendszer komplexuma a MÁV-nak, Volánnak, és ez a BKK is tud, vagy a BKV, akkor most már csatlakozni ez a projekt. Hát nézze, ez az egész ügy, ami most kipattant erről a elektronikus jegyrendszerről, ez egy olyan kétségbeesett reménye az ellenzéknek, hogy hát, ha ők is találtak valamit, nem illik olyanokat mondani, amik nem történtek meg. Tehát először is ez a projekt nem dőlt be. Folytatódik, aminek semmi akadálya nincs. Alapvetően két szerződést kevernek. Itt volt egy, pontosabban van egy finanszírozási szerződés, amit valóban az önkormányzat, nem az állam, ebben nincs állami pénz.
Nem. Hát az EBRD-vel kötött szerződés, az rendben van.
Ez úgy van, egy bankkal kötött, EBRD-vel kötött szerződés, ami mai napig is érvényes, ez semmi probléma nincs. Van egy másik szerződés, amit még egyébként az előző vezetés kötött egy kivitelezési szerződést a szolgáltatóval, mármint előző BKK vezetés, de az én szememben ma már ennek nincs különösebb relevanciája, mert ugye eltelt 4 év. Tehát igaz, hogy ez a szerződés nem jó, de ez ma már nem indok. Egyébként a projektnek 7 fázisa van, a 7 fázisból 4 teljesült, semmiféle pénzügyi veszteség nincs, csak olyan számlákat fizettek ki, amik mögött teljesítések vannak. Olvasok ilyen butaságokat, hogy 3 kapu, meg 1 csip van itt. Ezek ostobaságok. Az eszközök, a szoftverek túlnyomó többsége elkészült,
ezekkel
bármikor
is lehet,
felhasználható.
De is lehet szállni ezekkel az állami rendszerbe.
Természetesen igen.
Kettő egymással.
Úgy van, kompatibilisek. Így
beindítják
van.
És megy.
Így van. Itt a BKK bűne idézőjelbe, vagy nem is idézőjelbe az volt, és itt ugye mindig felmerül a kérdés, most ez egy ilyen ügyesnek látszó kísérlet, hogy a főpolgármester és a gazdasági helyettese nem mond igazat, mert hát nem létezik, hogy ők erről nem tudtak. Ha úgy teszi fel a kérdés, hogy tudtuk, hogy a projekt problémás, persze, hogy tudtuk. Ha meg azt veszi, hogy végig azt az információt és jelzést kaptuk, hogy a küszöbön áll a megállapodása kivitelezővel, sőt, most november 9-én azt jelentették, hogy az megállapodás a kivitelezővel létre is jött. Ez kiderült, hogy ez nem felelt meg a valóságnak. És az egy éves tehetetlenség és a megkifogásolható BKK-s vezetői döntési mechanizmus hozta maga után a személy változája. Ez nem maradhatott következmény nélkül.
De ma már
én már a BKK
változás
vezetését tavaly megvédtem a T-szisztemes ügy vonatkozásában. Itt most már nincs. Tehát egy ekkora totojázást, és tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy jó részt elhallgatást nem lehetett személyi következmény nélkül hagyni, és az igazgatóságuk azért mondta fel végül a kiviteli szerződést, mert az már veszélyeztette volna a finanszírozási szerződést a banknak, ugyanis nem a fővárosból lett elege, hanem a kivitelezőből. Az meg nem volt megengedhető, hogy a finanszírozási szerződés veszélybe kerüljön. Egyébként a felmondás jogilag teljesen egyértelműen a kivitelező, a szállító hibájából hiúsult meg, és nem a BKK hibájából, tehát a BKK vezetése jogi értelemben nem követett el valamit, hanem egy nagyon gyámoltalan, hezitáló vezetői magatartás, és részben a végeredmény tekintetében a városvezetés akarva akaratlan félrevezetése az, ami miatt a személyes konzekvenciát, vagy személyi konzekvenciákat le kellett vonni.
Mikortól lesz új vezető?
De szó nincs arról, hogy ez a projekt bedőlt volna. Pénzügyi veszteség, nem, szerkesztő úr, pénzügyi veszteség abból lesz, amit a mostani DK-s, korábban a szocialista társaság, a BAMKO per, majd 2008-ban kezdődött BAMKO per befejezésé után lesz olyan kedves realizálni a város számára, vagy amit az Alstom olafügy kapcsán lesz kedves realizálni, ott valóban számítani lehet komoly pénzügyi veszteségre, amire nem nekünk kell válaszolni. Itt pénzügyi veszteségre nem lehet számítani. Aztán azok a szürreális, szimpadias jelenetek, hogy itt a DK parlamenti képviselője leveleket küldözget ma délután, hogy ő holnap kiket akar meghallgatni az a fővárosi elektronikus jegyrendszer ügyében. Hát én azt hiszem, hogy itt valakik megszöktek az orvosi felügyelet alól, ebbe se állami pénz nincs, se uniós pénz nincs, ez egy fővárosi projekt, ahol veszteség nincs, ahol a projekt folytatódik, itt valami súlyos szereptévesztés van, ami valószínűleg csak egyetlen egy célt szolgálhat, és nyilván ez a koncepció is, hogy ők is elmondhassák, hogy a főváros nem jelent meg az ő hívásukra, de hát nekik itt semmi illetékességük nincs. Most túl azon, hogy igazi probléma sincs, ez egy ilyen nagyon gyenge ellenzéki kísérlet, majd ki fognak adni hónap vagy hónap után egy közleményt, hogy ők meghívták a fővárost, de a főváros se jelent meg, ugyanúgy, ahogy az ő embereik nem jelentek meg mondjuk az Alstom ügyben a vizsgáló bizottságnak, csak hogy a kettő közt óriási különbség van. Pénzügyileg is, jogilag is.
Látja akkor ezek szerint a jövőt. Kiket venne maga mellé főpolgármester helyettesnek, ha úgy alakul a választás, ahogy
hát nézze, ez korai ez a kérdés. A jelenlegi helyettes, aki a fejlesztéseket és a városüzemeltetéseket felügyelte, az a jövőben csak a városüzemeltetést fogja felügyelni. A humán helyettes és a gazdasági helyettes, amennyiben ez tőlem fog függni, mármint amennyiben én maradok a főpolgármester, ők a helyükön maradnak, és a fejlesztési helyettes személyre is konkrét és határozott elképzelésem van, de azt nem kívánom megnevezni, mert annak a következményei az ellenzéki oldalról az illető személyére nézve előre kalkulálhatók, és nem kívánom ilyen helyzetbe hozni.
Köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Tarlós István főpolgármester volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő és Szatmári Katalin szerkesztő kollégeim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.